Fiú, Szentlélek nevében. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákob Istene! Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére! Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten házak küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek Ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben volt, úgy legyen most és mind örökké. Amen. Imádkozzunk. Hálát adok neked, mennyei Atyám, szeretett fiad a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, mert vétkeztem azokkal, és őrizd meg ma éjjel kegyelmesen. Mert én magamat, testemet, lelkemet és mindenemet kezedbe ajánlom. Szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. Olvasom Isten igéjét Ézsaiás próféta könyve második fejezetéből. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet. Kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket, nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Gyertek testvérei, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, a János írása szerinti evangélium 12. fejezetében, a 20-tól 26-ig terjedő versekben. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betsaidából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá: Uram, Jézus szeretnénk látni! Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik: Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony, mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Keresztény testvéreim, Jézus tanítványaival együtt Jeruzsálembe igyekezett, hogy ott ünnepelje meg a húsvétot. Erről hallottunk a tegnap. Jézus bevonulása Jeruzsálembe nagy esemény volt. Úgy fogadta őt a sokaság, mint egy királyt. Éjjenezték, magasztalták őt. Mindenki őt akarta látni. A sokaság őt követte. Sokféle ember gyűlt össze akkor ott Jeruzsálemben. Nem csak zsidók, hanem a pogányok közül is sokan Jeruzsálembe zarándokoltak a jeles ünnep alkalmával. Így olvastuk az igéből, hogy görögök is voltak ott, akik imádni kívánták az Istent a zsidókkal együtt. Ugyanis voltak istenfélő görögök is, akik részt vettek a zsidók zsinagógai istentiszteletein, és részben megtartották a mózesi törvényeket, nem metélkedtek körül ugyan, de Isten igéjét odafigyelésre méltónak tartották. A zsidók Isten félelmét értéknek és magukra nézve követendő példának tartották. Ezek az istenfélő görögök együtt ünnepelték a húsvétot a zsidókkal, noha ők idegeneknek számítottak, és nem volt szabad bemenniük a templomba, és a páska bárányból sem részesültek. Ezek az idegen emberek azonban szerették volna Jézust megismerni. A tanítványokhoz fordultak, azokhoz, akiket az evangélista végig görög nevükön említ, akik tehát görög környezetben nevelkedtek, és a görög kultúra és lelkület jó ismerői lehettek. A tanítványok megpróbáltak utat készíteni az érdeklődő görögök számára. Mi volt ebben a különös? Miért jegyezte fel ezt az evangélista? Itt a Jézushoz, Jézus megismerésére vezető útról van szó. Mi úgy tudjuk, hogy saját erőnkből, önigyekezetünkből képtelenek vagyunk Jézushoz eljutni, Krisztust megismerni. Ő jön hozzánk. Ő jelenti ki magát számunkra. A Jézus megismerésére vezető út iránya tehát Istentől vezet az ember felé. és nem az embertől Isten felé. Ez nyilván egy teológiai végkövetkeztetés, teológiai tanításunk egyik alaptétele. Sajnos ez a tanítás könnyen félreérthető. Nem arról van szó, hogy karba tett kézzel kell várnunk, amíg Jézus eljön hozzánk az ige által, az ige hirdetése és a szentségek közvetítésével. Ez csupán nagy összefüggésekben a döntő momentumra utal, a legfőbb okra vezeti vissza, és egyszerűsíti le az Istent kereső ember tusakodását. De semmiképpen sem akar mentesíteni a személyes felelősségtől. Ha Jézus nem küldte volna el az Isten e világra, akkor valóban minden igyekezetünk hiába valónak bizonyulna. De mert Jézus eljött, éppen ezért van helye és értelme az emberi igyekezetnek is. Mert Jézus eljött, már nem hiába való a saját erőködésünk. Bárcsak bennünk is égne olyan elszántság és vágyakozás Jézus megismerésére, amely tettekre sarkalna, nem hagyna nyugton minket, bárcsak bennünk is égne ilyen igyekezet, mint annak idején ott a görögöket felbátorította a Jézussal való találkozás kierőszakolására. Figyeljünk oda, milyen fontos szerepe van a Jézus megismerésére vezető úton a személyes kapcsolatoknak. A kapcsolatteremtés mindig könnyebb azok közvetítésével, akik valamilyen oknál fogva közelebb állnak hozzánk. Ez lehet a nemzeti hovatartozás, a közös nyelv, az azonos nemzedékhez tartozás, az azonos gondok, vagy az azonos hivatás, és így tovább. Sok minden közös kapcsot találhatunk egymás között, ami megkönnyíti a kapcsolatteremtést közöttünk. Nem szabad lebecsülni ezeket az emberi tényezőket, sőt, a gyülekezet építésben ezeken a csatornákon keresztül érhetjük el a leginkább a gyülekezet különböző rétegeit. Így volt ez régen, és így van ez ma is. És aki ezeket az emberi gyengeségeket nem akarja figyelembe venni, hiszen itt olyan kiskapuk kereséséről van szó, az a misszióban, illetve a gyülekezeti munkában nem fog sokra jutni. Ki kell használnunk a személyes kapcsolatokat, ismerettséget, barátságot, és így tovább. Nyilván nem ez az egyetlen út. Gondoljunk például Zákeusra. Ő nem ismerősökön keresztül próbálja Jézust meglátni, hanem tárgyi eszközt vesz igénybe. A látás érdekében fára mászik. Ez tulajdonképpen a médiák útja, mondhatnánk ma. A sajtó, a televízió, a világháló, és senki sem vonhatja kétségbe ezeknek az eszközöknek a fontos szerepét. Senki sem vonhatja kétségbe ezek fontos szerepét az evangélium hirdetésében, a gyülekezet építésében. Mindkét esetben a döntő motiváció a vágyakozás volt, az igyekezet. Jézust szeretnénk látni, Jézust szeretnénk megismerni. Kérjetek és adatik, keressétek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mint bibliaolvasó emberek bizonyára tudjuk, hogy Jézus Izrael házának elveszett juhaihoz jött. Nem foglalkozott az idegenekkel. A választott nép fiait tanította, gyógyította, vigasztalta. A választott nép fiai láthatták azokat a csodákat, jeleket, amelyeket mi a Szentírásból olvashatunk. Fülöp és András közben járására a görögök érdekében Jézus kijelenti, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Ezzel tulajdonképpen egy nagy eseményt jelentett be. Elérkezett Jézus küldetésének célja, a végső órája, amikor nyilvánvalóvá lesz mindenki számára Isten megváltó szeretete, amikor személyében, tehát Jézus Krisztusban mindenki meg fogja ismerni az Istent, amikor mindenki előtt megnyílnak a kapuk Isten országa felé. Mindenki előtt, nem csak a választott nép előtt. A proféciák előrevetítették ezt a nagy eseményt, úgy, mint amikor a népek és nemzetek mind az Úr hegye felé, Jeruzsálem felé fognak özönleni, hogy megismerjék és magasztalják az Istent. Ez az óra jött el, mondja Jézus, amikor a görögök hozzáfordultak, hogy megismerjék őt. Ez az óra jött el, amikor Isten, teremtő édes atyánk, maga fogja megmutatni végtelen hatalmát és dicsőségét, az élet titkát és értelmét Jézus Krisztusban. Rendkívül szemléletes példával utalít Jézus a nagypénteki és húsvéti eseményekre. A búzaszem sorsához hasonlítja azt, aminek történnie kell vele. Milyen kicsi, milyen jelentéktelennek tűnik egy búzaszem. És mégis benne rejlik az élet csodája, annak minden titka. A búzaszemből csak úgy lesz élet, megsokszorozott élet, ha azt a földbe vetik, ha eltemetik. Ha le tudunk mondani róla, ha feláldozzuk, csak akkor sarjad élet belőle. Nincs szebb hasonlat a szem ennél arra a nagy eseményre, ami Jézus kereszt halálában és feltámadásában történt. Mert így történt Jézussal. Le kellett mondania arról, hogy tovább élvezze ennek az életnek ízét, örömét, tanítványai tiszteletét. Fel kellett áldoznia magát. Jézus, az ember nem maradt az emberek között, megszűnt létezni, mint tanítómester, megszűnt létezni, mint áldott orvos. Ő meghalt, és eltemették. Az ő halálából azonban élet sarjadt. A feltámadás reménysége nőtt ki az ő halálából, mint ahogy a földbe vetett búzaszemből kinő a növény, és megsokszorozott életté érik a kalász. Most gondoljunk arra, egyáltalán lehet-e valamit is elérni ebben az életben áldozathozatal nélkül? Mennyi időt, energiát, pénzt áldozunk céljainkért? Javainkat, kényelmünket, egészségünket, sokszor még becsületünket is cserébe adjuk azért, hogy céljainkat elérjük. Áldozathozatal nélkül bizony nincs élet. Áldozathozatal nélkül megáll az élet. Jézus nagyon keményen, sarkítva fogalmazza meg ennek az igének központi végső üzenetét. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Nincs itt ellentmondás. Az élet csodájáról, az élet tiszteletéről beszéltünk eddig. Miért kellene gyűlölnünk az életünket. Egyik legnagyobb kísértésünk az élet önző szeretete, élvezete. Talán a görögöknél még nagyobb hangsúllyal bírt az élet örömeinek élvezete, mint a zsidóknál. Azért áll itt ilyen keményen, mereven megfogalmazva ez a tanítás. Úgy érzem, a mai modern ember számára azonban még nagyobb a kísértés. Annyira ragaszkodunk ehhez az élethez, az Istentől rendelt adottságainkhoz, lelki, nemzeti, földrajzi adottságainkhoz, ugyanúgy, mint szerzett javainkhoz, a kényelemhez, a vagyonhoz, mindenhez, hogy minden energiánkat abba öljük, hogy ezeket valahogy megtarthassuk magunknak, hogy meggazdagodjunk, hogy élvezzük, hogy gyönyörködjünk bennük. Ezer szállal kötődünk ehhez az élethez. Pedig nem azért élünk, int Jézus, hogy életünket, javainkat magunknak halmozzuk és megtartsuk, hanem hogy mindazzal, amit magunknak gyűjtünk, és amit az Istentől kapunk, mindazzal mások szolgálatára legyünk. Mindazt, amit kapunk az Istentől, mások szolgálatára fordítsuk. Önfeláldozó szolgálatra hív minket Jézus. Önzetlen szolgálatra. Így élni csak Jézus tudott. Ő érettünk áldozta mindenét, az életét. És azt akarja, hogy a másokért élni, másokért szolgálni példát próbáljuk meg mi is követni. Gyűjts azért, hogy még többet ajándékozhass. Tanulj azért, hogy taníthass. Igyekezzél jólétet, kényelmet teremteni, hogy azzal a nyomorgók és rászorulók segítségére lehess. Kedves testvéreim, a keresztség által valamennyien beoltattunk Krisztusba, Krisztus testébe. Ez azt jelenti, hogy ő közösségébe fogadott minket. Életünk, sorsunk az ő kezében van. Ha követjük őt, akkor az életünk az ő pályáján fog haladni vele együtt. Ez az életpálya áldozatkész szolgálatot, szeretetet, türelmet, sok-sok lemondást, áldozatvállalást jelent. Ez a pálya minden kétséget kizáróan az elmúlás felé vezet, a temetőbe. De onnan Krisztussal együtt egy új perspektíva tárul elénk, a feltámadás. Feltámadás az Isten színe előtti megsokszorozott életre, az örök életre. Ebben a reménységben kísérjük el utolsó földi útjukra elhunyt szeretteinket, hogy akik Krisztusban haltak meg, azoknak van jövőjük, van életük Istennél. Ezzel a reménységgel tekintünk mi is életünk végére. És akiket az Úristen már megerősített ebben a hitben és reménységben, azok őszinte örvendezéssel magasztalják Istent. Őt félik, őt keresik, őt imádják, mert bizonyosan tudják, hogy van feltámadás és van örök élet. Imádkozzunk. Istenünk, láttasd meg velünk Krisztus keresztjében a te elrejtett bölcsességedet és szeretetedet, annak mélységét, hogy Krisztust kövessük önfeláldozó szeretettel, és ne keressük emberek dicséretét, hanem egyedül a te dicsőségedet szolgáljuk ő általa. Gyógyító igédre szorulunk, irgalmas Jézusunk. Vakok vagyunk bűneink látására. Süketek vagyunk ítéleted meghallására. Érzéketlenek vagyunk bocsánatod örömére. Szállj meg minket, tekints reánk, hogy észre térjünk. Szólj csak egy szót, és meggyógyul a mi lelkünk. Egy morzsa is elég kegyelmed asztaláról, és megújult erőben örvendezünk. Könyörgünk hozzád minden bűnösért. Könyörgünk a bűneikben vergődőkért, és a bűneik alatt összeroppantakért. Könyörgünk a bűneikben elvakultakért, és az igazságukban elbizakodottakért. Könyörgünk azokért, akik közösségre vágyódnak. Könyörgünk azokért, akik közösséget rombolnak. Könyörgünk azokért, akik nem tudnak megbocsátani. Áldott légy, Urunk, örökké, hogy testedben lerontod a választó falakat, és igazi egységbe tereled nyájadat. Közöttünk is építsd egyházad egységét. Törd össze egészen a magunk igazságát, hogy hittel megragadjuk igéd igazságát, és benned egyek legyünk az egy lélek által. Urunk, áld meg életünket, szolgálatunkat, áld meg éjszakai nyugalmunkat is, áld meg szeretteinket is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül fogadjátok az áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal.